Isten igéjét Pál Efézusiakhoz írott levelének 4. részéből, a 17-től a 32. versig olvasom. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyerességvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztust világosságul küldted el a világba, azért, hogy életünket a sötétségből kiragadd, hogy meglássunk téged az ő arcán, hogy megkaphassuk a te szeretetedet, a bűnbocsánatot, és hogy új életet kezdj bennünk. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük ezt az ajándékot. És Urunk, amikor eléd állunk, ami gyengeségeinket hozzuk eléd, az, hogy az új ember, az indulataink, a haragunk, a hazug beszédünk, az irigységünk, a féltékenységünk, és oly sok minden, ami szívünket terheli, beszennyez bennünket és elválaszt tőled. Urunk, vágyunk arra a tisztaságra, arra az új életre, amit tőled kaphatunk, amiben te tudsz újra megújítani és megerősíteni. Kérünk, hogy jöjj és légy itt a te szent lelked által. Kérünk, hogy te szólíts meg bennünket, te vonj bennünket közösségbe magaddal. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának 5. részéből, a 21-től a 26. terjedő verseket. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Nem régen, talán még 2 hete sincs, hogy beszélgettem valakivel, aki elkezdte olvasni a Bibliát. És azt mondta, hogy ő hisz az Istenben, de azért a Bibliában vannak olyan dolgok, amit Jézus szavába, szájába adtak, amiket nem tud elfogadni. Arról beszélt, hogy ő úgy gondolja, hogy Isten egy szerető Isten, és elképzelhetetlen az, hogy Jézus ilyen egészen apróságokra azt mondja, hogy aki azt teszi, az ítélet alá kerül, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, vagy hogy a gehenna tüzét kapja. Úgy gondolta, hogy valószínű, hogy hát a papok írták ugye a Bibliát, és a papok ijeszgetni akarták a népet, és valószínű, hogy ezek a versek, ezek a gondolatok így kerültek bele. Úgyhogy ő úgy olvassa a Bibliát, hogy amivel egyetért, és amiben a szerető Istenről van szó, azt elfogadja, és ő imádkozik. De amikor ezekről a fenyegető vagy ítéletes versekről van szó, akkor hát azt biztosan valahogy később beleszerkesztették, mert az számára nem a szerető Istent mutatja be. Valóban Jézus mondta az általam fölolvasott sorokat most? Vagy az én beszélgető társamnak van igaza, aki a szerető Isten képével ezt nem tudja összeegyeztetni? Mielőtt elkezdjük megvizsgálni a mai igét, fontos, hogy lássuk az összefüggést, ahol ez a felolvasott szakasz elhelyezkedik. Múlt héten volt arról szó, hogy Jézus ott a hegyi beszédben az őket körülvevő sokasságot biztosítja arról, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt. Nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvény tanítását, hanem pontosan azért jött, hogy betöltse azokat. Ő az, akiben az Isten akarata, az Isten kijelentései beteljesednek. Ő az, aki teljesen betölti azokat. Ő az, aki a törvénynek az átkát és a büntetését is majd magára veszi, aki meghal, és feltámad, és ezzel új utat nyit meg a követői számára. És ezzel fejeztük be múlt héten, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Az az igazság, ami a Jézus követéséből, a Jézussal való egységből, az általa kapott új életből fakad, mélyebb, sokkal több, megtisztított igazság, mint ami a farizeusok törvény cselekvéséből fakad. 6 ellentétpár következik ezután, amit Jézus mindig azzal kezd, hogy megmondatott, én pedig azt mondom nektek. Itt tulajdonképpen idéz ószövetségi törvényeket, de nem azzal a szóval idézi, ez a megmondatott, ahogy a görögben hangzik, nem az a szó, amikor az írást idézik, hanem tulajdonképpen itt a farizeusok által magyarázott és értelmezett törvényt idézi, és azt szembeállítja azzal, ahogyan ő, Isten lelke által ezeknek a törvényeknek a mélyére tekint, és amit ő kér. És ezután a 6 ellentétpár után pedig azzal fejezi be, legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Egy csodálatos meghívásról van itt tehát szó. Jézus egy új útra hív, egy olyan útra, amiben több és mélyebb az ő igazsága, mint amit eddig ismertek a farizeusok és az írástudók, amiben a végén azt kéri, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Vizsgáljuk hát meg ezt az első ellentétpárt. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Megmondatott a régieknek, ne ölj. Ezt az írástudók és farizeusok elég pontosan körülírták, hogy mit jelent az ölés. Az ölés a gyilkosság. Tulajdonképpen az az ölés, ami jogtalanul, igazságtalanul a másik életére törést, a másik életének a kioltását jelenti. De ezt is rengeteg szabály szabályozta, hogy hány tanú kell, két tanú kell, milyen tanú kell, hogy az az ölés ölésnek bizonyuljon. És tulajdonképpen a farizeusok törvény magyarázata ezekben a részletekben merült ki, hogy aztán hogy lehet a gyilkosságot valóban bebizonyítani, és mit jelent az ölés. Tehát a farizeusok vizsgálgatták ezt a kérdést, és igen, a gyilkosságot törvényszék előtt ítélték el. Jézus azonban tovább viszi ezt a parancsolatot. És azt mondja, aki haragszik a másikra, már az méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja, hogy ostoba, tulajdonképpen ez nem egy olyan nagyon súlyos szó, és az eredeti nyelvben sem volt nagyon-nagyon súlyos szó. Egy olyan szó volt, amit azért használtak, ez azt jelenti, hogy üres. Üres, üres fejű, buta, gyenge elméjű. Tehát a másiknak az értelmi képességeit bíráló szó volt. Aki azt mondja, az méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, hogy bolond. Ez pedig a viselkedésére mondott kritika vagy ítélet, amikor tulajdonképpen a másikat lázadónak, istentelennek, ítéletre valónak tartja. Tehát a másikat elítéli, a másikról lemond, és ezt olyan módon fogalmazza meg és mondja ki, hogy ezt mások is hallják, hogy ez az ítélet tulajdonképpen mások gondolkodását is befolyásolja. Te ítéletre való vagy, te nem vagy méltó arra sem, hogy az Istennel kapcsolatban légy. Aki azt mondja a másiknak, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. Ez a gehenna tüze pedig a Jeruzsálem melletti szemétgyűjtő hely, ahol folyamatosan égették a szemetet. Tulajdonképpen ez az a hely, amire itt utal Jézus, de nagyon sokszor, amikor így használja, akkor ezt jelképesen az örök kárhozat tüzére vonatkoztatja. Tehát Jézus azt, amit az Ószövetség törvénye, amit a farizeusok magyarázata a gyilkosságban ragad meg és fog meg, azt ő az indulatokban, a haragban, a beszédben, az emberek gondolkodásában, a szív indulatában fogja meg. Mert ezek az ölésnek mind tulajdonképpen különböző formái, amik az élet teljességét, az élet egészségét sérti. Sokszor szavakkal tudunk ölni, vagy szavak nélkül tekintettel, bizonyos gesztusokkal, vagy akár a hallgatással. Hallottam egy kísérletről, amit nehéz volt elhinnem, de nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy börtönviselt nőknek a gyermekeit, ugye együtt kisbabákat, akiket ott szültek a börtönben, együtt neveltek, és két csoportra osztották a babákat. Az egyik csoportot miközben ellátták rendesen, tisztán, és mindent megkaptak, közben beszélgettek is ezekkel a gyerekekkel. Ugye egy kisbaba ki is hozza az emberből azt, hogy rámosolyogjon, beszéljen vele, és gügyögjön neki. A másik csoport gyerekkel viszont nem beszéltek. Ugyanúgy ellátták, tisztán tartották és etették ezeket a gyerekeket, de nem szóltak hozzájuk. És néhány hónap múlva ezek a gyerekek elgyengültek, és meghaltak közülük jó néhányan. Nekem megdöbbentő volt ezt hallani. Nem büntették őket, kaptak enni, kaptak tiszta ruhát, de nem beszéltek hozzájuk, nem mosolyogtak rájuk. És egyszerűen tulajdonképpen ezzel a szótlansággal megölték ezeket a gyermekeket. Aztán nemrégen beszéltem egy fiatal nővel, aki a munkájában sikeres és eredményes, de magát sikertelennek érzi, és eléggé bizonytalan helyzetben van most. És amikor beszélgettünk, kiderült, hogy hát őt az édesanyja soha nem fogadta el. Azt mondta neki, hogy csúnya vagy gyerekkorában, kövér disznó vagy, nem vagy alkalmas, buta vagy, nem leszel képes rá, úgysem csinálod meg. Akármit teljesít, az a szüleinek soha nem jó. És azok a mondatok, amiket ő kapott gyermekkorától kezdve, azok a mondatok nagyon mélyen az ő szívében megöltek dolgokat. És hiába szervez meg valamit, épít fel valamit, ott hagyja és újra munkát keres, mert nincsen élet ereje, nincsen élet öröme. De mindannyian ismerjük azt is, amikor egyszerűen valaki máshogy viselkedik, mint az első találkozáskor, és nem értjük, hogy mi történt. És közben aztán kiderül, hogy lehet, hogy csak találkozott egy közös ismerőssel, aki beszélt rólam. És ez a közös ismerős talán nem nagyon jó barát, és olyan dolgokat mondott el, ami megölte a közösséget, megölte ezt az új kapcsolatot. Érezzük a súlyát, a valóságát annak, amikor mi vagyunk az áldozat, vagy az áldozat szemszögéből vizsgáljuk ezeket az indulatokat. Jézus azt mondja, aki öl, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. És ez először emberi ítélőszék. De aztán tovább viszi, aki haragszik az Atya fiára, aki ilyen indulatokkal viseltetik a másik irányt, és úgy beszél róla, vagy olyan szavakat mond neki, az is méltó az ítéletre. Méghozzá ez az ítélet Isten ítélete, aki a szívek és a vesék vizsgálója, aki a szeretet törvényét veszi alapul és mércéül az ítéletben. Nagyon kemény szavak ezek. Olyan dolgokra, amikkel mi sokszor megalkuszunk és egyszerűen együtt élünk. Az élet kellemetlen részének tartjuk, de az élet velejárójának tartjuk. És hogyha alaposabban megvizsgáljuk magunkat, akkor érezzük, hogy a mi életünkben is jelen van. A harag, a neheztelés, a keserűség, amikor csak mondom, amikor a másiknak már minden hibáját észreveszem, zsörtölődöm, vagy amikor a harmadik előtt igazolom magam, és elmondom a történteket úgy, hogy a másikat negatív színben tüntetem föl. Amikor magamban újra és újra végig gondolom, végig pörgetem az eseményeket, és a másik már egyre negatívabb. Igen, jelen van a harag az életünkben, és ez egy nagyon nagy kérdés. Az ige azt mondja, ha haragusztok is, ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Fontos, hogy felismerjük, hogy az életünkben hol vannak azok a pontok, vagy kik azok az emberek, akik fájdalmat okoztak, akik igazságtalanságokba sodortak bennünket, vagy igazságtalanul bántak velünk, vagy hol vannak azok a pontok, ahol mi haragot érzünk. És az majd egy másik kérdés, hogy ez a harag jogos, vagy indokolatlan harag. De egyáltalán el kell jutni odáig, hogy az ember kimondja, szembenézzen azzal, hogy van bennem harag, és bizonyos mondataimat, bizonyos cselekedeteimet, vagy szótlanságomat ez a harag motiválja. És hogyha kimondom és megfogalmazom, akkor van lehetőségem arra, hogy megoldást keressek, hogy Isten elé vigyem az én haragomat, hogy a másikkal megbeszéljem, hogy elengedjem, megbocsássam, hogy az Isten szeretetét életemnek erre a területére is beengedjem. Ez nem egy könnyű folyamat, és ebben is látjuk azt a más utat, amit Jézus mutat nekünk, mert emberi erővel én úgy érzem, hogy sokszor nem is vagyunk képesek rá. Valóban Isten lelkének és szeretetének az ereje kell ahhoz, hogy a régen elnyomott és elfelejtettnek tűnő haragokkal, fájdalmakkal szembenézzek, hogy ezeket engedjem a felszínre jönni, és Isten erejéből ezeket a helyükre tegyem és elengedjem. A gyerekekkel, amikor a József megbocsátásáról beszélgettünk, aki ugye megbocsátott a testvéreinek, pedig mennyit szenvedett miattuk, hány éven keresztül volt egyedül, és milyen mélységeket kellett megjárnia, de megbocsátott és ezt elengedte. Amikor erről beszélgettünk a gyerekekkel, akkor hoztak egy-egy követ az utolsó napra, és azt a követ szorongatták, és gondolniuk kellett valakire, akire haragusznak, aki miatt fájdalom van a szívükben. És akkor azt mondtam, hogy hunyják be a szemüket, és amikor úgy érzik, hogy készek ezt elengedni, készek Istennek átadni, készek arra, hogy megbocsássanak, akkor engedjék el a követ. És én a legidősebb gyerekekkel voltam, akik ezt a feladatot már komolyan végigcsinálták. Ott álltunk, először percekig csendben, és aztán csak koppantak a kövek. És olyan jó volt utána beszélgetni velük, ahogy elmondták, hogy az egyik kislány, hogy ő már úgy nem is foglalkozott ezzel a dologgal, de amikor most a haragról volt szó, rájött, hogy ő még mindig haragszik arra a barátnőjére, és igenis ott van a fájdalom a szívében, és most ő ezt elengedte, és megbocsátott neki, és újra szeretne vele ugyanúgy játszani, és barátkozni, mint azelőtt. Igen. Elengedni azt jelenti, hogy Istennek odaadom, elejtem ezt a követ. És várom, hogy Isten meggyógyítson, hogy Isten teljessé tegye az életemet, hogy begyógyítsa azt a sebet. A másik dolog, amit mond az ige, ahogy folytatódik, Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj kellőbb atyád fiával, és csak utána térj vissza, és vidd vissza ajándékodat Istennek. Eddig arról beszéltünk, hogy amikor én haragszom, hogy a haragom az Isten előtt bűn, Istentől elválaszt. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Nézzünk szembe a haragunkkal, dolgozzuk fel, Istennek adjuk oda. De most itt egy másik dolgot vedd föl az ige. Ha te rád haragszik a te atyád fia, vagy tartozol ellenségednek, feszült helyzet után hányszor mondjuk azt magunkba, hogy hát én nem haragszom. Ha neki van valami baja, jöjjön ide, akkor majd megbeszéljük. Mi van azokban a helyzetekben, amikor érzem, hogy a másiknak fájdalmat okoztam, valami miatt ő neheztel. Akár jogosnak tartom, akár nem. Jézus azt mondja, hogy menjek oda, és próbáljam meg megbeszélni, megérteni, megmagyarázni esetleg. Tegyem meg az első lépést. Nem majd, hogyha ő bocsánatot kér, akkor megbocsátok, hanem a megbékélés lelkületével tegyem meg az első lépést. Ne ilyen farizeusi képmutató módon, hogy hát jó, ha Jézus ezt kéri mindenképpen, akkor rendben van, én oda megyek, de úgyis nekem van igazam. Azért megmondom neki, hogy most miért fújtad föl magad, ebből nincs miért olyan nagy ügyet csinálni. És aztán, hogyha nem békül ki, hát akkor én megtettem a magamét, ki van pipálva, én nem tehetek róla, hogy ő nem akar kibékülni. Hanem az imádság és a szeretet lelkületével, Isten szemével nézni a másikra, megpróbálni megérteni a helyzetét, amiben van. És ehhez információt kell sokszor gyűjteni, és merni elmondani az érzéseimet, amik meg én bennem voltak, vannak ezzel a dologgal kapcsolatban. Van egy könyv itt a könyves asztalon is, a szeretet másik arca a harag. Abban van egy példa, amikor a házaspár este vacsora után a hölgy elmegy még tornászni valahova, és megkérje a férjét, hogy mosogasson el. És meg is beszélik, elmegy, hullafáradtan hazaérkezik, és a férje a tévé előtt alszik, vagyis tévé előtt fekszik. És ugye különböző megoldás variációk vannak. Az egyik, ami természetesen jön az emberből, az, hogy hát ki akad. Hát megbeszéltük, csak itt fekszel a tévé előtt, igazán a halom mosatlan, meg ott áll a konyhába, és semmit nem tudsz megcsinálni. És ebből egy nagyon jó kis veszekedés születhet. De máshoz is meg lehet közelíteni a dolgot. Hogyha az embernek van ereje azt mondani, hogy fáradt vagyok, rosszul esik, mi történt? És a másik elmondhatja azt, hogy bekapcsoltam, hogy megnézzem a híreket, és elaludtam. És az ajtó nyílásra ébredtem föl, de megyek, elmosogatok. Sokszor úgy robban ki a haragunk és a keserűségünk, hogy nem látjuk a teljes képet. Mi elképzeljük, hogy a másik az akciófilmet nézte egész idő alatt, közben másik aludt egész idő alatt. De nem mindig adjuk meg a lehetőséget arra, hogy elmondja, hogy valójában mi is volt vele is, és mi van a mögött, ami így hirtelen látszik. Békülj meg atyád fiával. Amennyiben rajtatok múlik, éljetek békességben minden emberrel. Fontos, hogy a békességet keressük, a megbékélés legyen a célja ezeknek a beszélgetéseknek, mert nagyon jól tudunk mi a megbántottságunkkal, a keserűségünkkel manipulálni is. Megbántottnak mutatom magamat addig, amíg a másik azt nem csinálja, amit én akarok. És majd ha azt csinálja, ha elértem, akkor utána kisimulnak ugye a dolgok közöttünk. Ne használjuk ezt se manipulációnak, se azt, hogy a másikat ezáltal kézben tartsam. Keressük a megbékélést. Vegyük komolyan a haragunkat és a keserűségünket, vagy a mások panaszát. Azt tudjuk és érezzük, hogy a gyilkosság, vagy más fizikai bántalmazás az büntény, amit komolyan el is ítélünk, és távol tartjuk magunkat tőle. És mégis milyen gyakran együtt élünk az indulatainkkal, a haragos kirohanásainkkal, keserűségünkkel, és ezáltal ölünk a szavainkkal, a gondolatainkkal. Az ige egy helyen azt mondja, hogy aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos. Jézus itt egyszerűen arra figyelmeztet, hogy vegyük komolyan ennek a súlyát. Mert Isten előtt a szívből jövő gonosz indulataink ugyanúgy tisztátalanná tesznek bennünket. Nem a letagadásuk, hanem a feldolgozásuk, a megoldás. És a harmadik dolog, amire fölhívja a figyelmet ez az ige, hogy mindez sürgős, halogatást nem tűrő dolog. Két példát is hoz erre a felszólításra, hogy ne haragudjunk. Az egyik ugye az, amikor beviszed a te áldozatodat Isten elé, és eszedbe jut, hogy valaki haragszik rád, hogy rendezetlen kapcsolatban vagy, akkor hagyd ott az ajándékodat, menj vissza, békülj ki, és utána vidd csak Isten elé az áldozatodat. Na most, az áldozat ritusát nem nagyon lehetett megszakítani. Ez egy nagyon megdöbbentő kérése Jézusnak, hogy azt mondja, hogy még ebben az esetben is állj meg, és menjél vissza. Mert az emberekkel való rendezetlen kapcsolat, harag, gyűlölet, az Istennel való közösség megrontója. Az Ószövetségben Isten újra és újra figyelmezteti a népét, hogy nem kell neki az olyan áldozat, ami mögött bűn van, amikor a másikat elnyomják, amikor kihasználják a szegényt és a nincstelent, amikor igazságtalan döntéseket hoznak, aztán viszik a szép nagy ajándékokat és áldozatokat az Úr házába, és azt mondják, hogy ez az Isten háza. Azt mondja Isten, hogy nekem ez az áldozat nem kell. A másik is az ő gyermeke. És ő ebben az egységben lát és tekint bennünket. Ha Isten elé akarunk állni, ha Istentől bocsánatot akarunk kérni, és újat akarunk vele kezdeni, nagyon fontos, hogy meglegyen a készség bennünk arra, hogy embertársainkkal is rendezzük a kapcsolatot, és amennyiben az rajtunk múlik, békességben éljünk velük. Megbékélni, nem csak felszínesen, nem csak tovább lépni úgy, hogy spondját rá, hanem tényleg elengedni. Egy magyarázatban ajánlotta az író, hogy hozzuk át ezt a helyzetet a mai életbe, a mai helyzetbe. Hogyha mai helyzetbe áthozzuk, akkor tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy amikor Isten tiszteleten vagy, akkor ha eszedbe jut, hogy meg kell békélned valakivel, akkor állj fel, menj el, békélj meg vele, és úgy gyere vissza. Talán nem kell ezt így szó szerint értelmezni, de ha belegondolunk az, hogy abban, hogy ha ezt komolyan vennénk, akkor hányan maradnánk itt a templomba most? Vagy ki állhatna ide hirdetni Isten igéjét. Vannak rendezetlen dolgok, vannak kapcsolatok, ahol valaki haragszik rám, vagy én bennem van fájdalom. Menj el, békélj meg vele, tedd meg az első lépést. A másik példa arról szól, amikor ketten a bíróságra mennek a városba. Hát mire eljut odáig két ember, hogy bíróságra menjen és az ítéletre várjon, már nagyon sok minden felgyűlt. Már a kapcsolat igen elmérgesedett. Már nem egyeztek meg. De azt mondja Jézus, hogy még útközben békülj meg. Ne jussatok el a bíróságig, hogy ott majd a bíró átadjon a szolgának, a szolga meg börtönbe tegyen, hanem békülj meg a te ellenfeleddel. És ez a példa ott egy gyakorlati példa volt, de ugyanakkor utal az utolsó időkre is, hogy használjuk ki az időt, mert az idők gonoszak. Az ember hajlamos arra, hogy halasztgassa az ilyen dolgokat. És a halasztgatás az tulajdonképpen, megmagyarázzuk, most nem alkalmas, most nem jó, majd, de nagyon sokszor a halasztgatás oda vezet, hogy soha nem tesszük meg ezt a lépést. És valahogy aztán sok minden más is történik, és így túllépünk rajta. Az úrvacsorai közösségben, a gyülekezetünkben ugye van egy ilyen gyakorlat, hogy egymásnak Isten békességét kívánjuk, és kezet fogunk. Itt van annak a lehetősége, hogyha valakinek panasza van rám, vagy nekem panaszom valaki ellen, akkor ha nem is mellettem ül, oda lépetek hozzá, és az úrvacsorai közösség előtt valóban a megbékélésben egyé válhatunk, és úgy mehetünk együtt az úrvacsorai közösségbe. És volt ilyen példa a gyülekezetben. Van olyan, amikor valóban így tud két ember egymás mellé állni. Volt olyan, aki elmondta, hogy amikor úrvacsorai közösségre készültünk, neki eszébe jutott egy régi sérelme, hogy ő valakit megbántott. És előző nap elment hozzá, hogy megbeszéljék azt a régi ügyet, ami a másiknak talán nem is volt olyan fontos. És aztán egymás mellé ültek az úrvacsorai közösség alatt, hogy együtt élhessenek Isten kegyelmével. Békülj meg, amíg veled van az úton. Hagyd abba még a halaszthatatlan vallásos cselekedeteidet is, és rendezd, szabadulj fel, mert különben már ítélet alatt vagy a harag és a keserűség börtönében. És amikor Isten ezt kéri, hogy béküljünk meg, akkor ő ebben az ő áldását és szeretetét akarja adni. Összeegyeztethető hát ez a kérése, ez a felszólítása Jézusnak a szerető Isten képével. Isten szeret, de Isten a másikat is szereti. Nem az én individuális, saját bejáratú Istenem, aki mindig nekem ad igazat, hanem a közösség Ura és Istene, aki a másikért is életét adta Jézusban, aki közösségben és egységben szeretne látni bennünket, aki azt akarja, hogy teljes életet éljünk, és a teljes élethez a harag, a fájdalom, a keserűség elengedése, a kapcsolatok rendezése is hozzátartozik. Isten a szívünket és az indulatainkat nézi. Haragunk, keserűségünk, bántó szavaink nem csak egymástól, de tőle is elválasztanak. És a következmény az, hogy ítéletre vagyunk méltók. Ő mégis szerető Isten. és amiért mi ítéletre méltók vagyunk, ő ezért elítélte az ő fiát, aki elhordozta ezt az ítéletet. De ez nem oldja fel azt, hogy azt kéri tőlünk, hogy béküljünk meg egymással, míg az úton, amíg az úton velünk van. Viszont lehetőséget ad arra, hogy az ő bocsánatából élve, az ő bocsánatát és a szeretetét elfogadva, ezzel a szeretettel lépjünk a másik felé. Hogy elvégezhesse az életünkbe azt, amire emberi erőből nem vagyunk képesek. És így imádkozzuk minden nap, amit a gyerekek, mint aranymondást megtanultak. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lépjünk akkor is, hogyha mi bántottunk meg másokat. És ez sürgős. Ne halogassuk. Ne várjunk. Hanem, ha Isten szívünkre helyez, és fölhoz bennünk ilyen haragot, fájdalmat, keserűséget, rendezetlen kapcsolatokat, akkor lépjünk, és tegyük meg, ami a megbékéléshez szükséges. Tegyük meg az első lépést. Amen.
Mi azt mondjuk, hogy te vagy az Úr, Jézus Krisztus mindenek felett. A te kezedben van a mindenség, és azt mondjuk, hogy a te kezedben van a mi életünk. És közben mégis, amikor a te szavad megszólít, akkor megvizsgál és leleplez bennünket, gyilkos indulatainkat, haragtartásunkat, békétlenségünket. De mivel azt mondjuk, hogy te vagy az Úr, ezért nem bezárjuk a szívünket most, nem megkeményítjük, nem magunk igazát keressük, hanem azt kérjük együtt, hogy jöjj Szentlélek Isten. Jöjj most Szentlélek Isten, és mindannyiunkat egyen-egyenként vezessél, emlékeztess, késztess megengedésre, megbocsájtásra, késztess a megbékélésnek talán nehéz lépésére. Jöjj Szentlélek Isten, és tölts be bennünket, hogy mindaz, amit tőled hallottunk, Urunk és Istenünk, az ne ítéletté legyen a számunkra, mondván, hogy hallottuk, megértettük, de ellenálltunk neked, hanem sokkal inkább hozzá most a szabadulást, hozzá most a szabadságot, amely egyedül te nálad és egyedül benned van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te élő, hatalmas, gyógyító, szabadító Isten vagy, aki kész vagy most mellénk jönni, szereteteddel átölelni. Ha ott van a szívünkben a szomorúság, a szégyen, a fájdalom, hogy mások megöltek a szavaikkal bennünket, hogy megnyomorítottak, akkor te odalépsz most mellénk, és reménységet adsz, gyógyulást hozol, elkezdesz bennünket újra feléleszteni. Így várunk, Szentlélek, életadó, megelevenítő, hogy hozz életet ott, ahol valami meghalt bennünk. És ugyanakkor bocsánatot kérünk, hogy a szavainkkal, a tetteinkkel, de éppen a szeretteinkben, a családunk körében okoztunk oly sok kis halált. Kérünk téged, hogy tedd jóvá, amit mi nem tudunk jóvá tenni. És teremts életet ott, ahol a mi életünk halált hozott. Köszönjük, hogy van bocsánat, van gyógyulás. Köszönjük, hogy elfogadsz minket ma is. Így jövünk eléd, és így imádkozunk, így kiáltunk ezért a világért, ahol sokszor úgy tűnik, hogy nagyobb úr a gyűlölet, a harag, a halál, Így kiáltunk ennek a lakótelepnek az életéért most is, a családokért, hogy tartsad egyben a családokat, hogy áld meg a szülőket, a házasságokat. Imádkozunk a gyerekekért, picikért és fiatalokért. És mindezek fényében imádkozunk a kaféért ezen a héten, hogy Szent Lelked legyen velünk és munkálkodjon közöttünk. Adj nekünk szeretetet, elfogadást, és adjad azt, hogy élet fakadjon sokak életében. Így hozzuk magunkat, hozzuk gyülekezetünket, egyházunkat, lakótelepet, ezt az egész várost, és ezt az országot te eléd. Te légy az Úr, és rombold le a gonosznak a munkáját, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.